21. fejezet. Kamakó mennyegzőjének folytatása és egyéb mulatságos események. Don Quixote és Sancho Panza közt még javában folyt az előbbi fejezetben elmondott párbeszéd, egyszer csak nagy ujjongás, kiáltás csapott fülükbe. A lovasok voltak, amint sebes vágtatva, skurjongatva nyargaltak a mátkapár elé. A pár most érkezett. 100 meg 100 muzsikus kísérte meg a helybeli pap, a két jegyes szülei, s a környékbeli falvak ünneplő ruhába öltözött előkelőségei. Amint Sancho megpillantotta a mennyasszonyt, így szólt. Aki lelke van, ez ugyancsak nincsen parasztosan öltözve, hanem olyan, mint valami szépséges udvari dáma. Isten az atyám, úgy látom, hogy közönséges nyaklánc helyett igazi kalárisa van. A kuancsai zöld palmilla helyett meg valóságos sejembársony rokojája. De meg azt sem mondja senki, hogy a ruha cifrája fehér patyolat. Megmernék rá esküdni atlasszal szektékbe. De az ujján mégiscsak agátgyűrűket hord. Nem biza. Akármi legyek, ha nem aranygyűrűk. Igazi három próbás aranygyűrűk, s olyan fehér gyöngyel, mint az aludtej. Odaadhatnád egyért-egyért a fél szemedet. Adta szajhája, milyen szép a haja. Na, ha ez nem hamis haj, soha életemben nem láttam ennél hosszabb, szőkép hajat. Hát a termetében, tartásában van-e kivetnivaló? Olyan ez, mint a pálma, ha datolja fürtök terhe alatt hajladozik, mert igazán olyan az a sok ékszer a haján, a nyakán, mint a datolja. A lelkem úgyse. Helyre egy lány! Don Quixote jót nevetett, Sancho Panza pórias lelkesedésén, de magának is úgy tetszett, hogy az ő dulcinea de toborzóján kívül soha se látott ennél szebb nőszemét. A szép kvitérja kissé halovány volt, bizonyosan azért, mert nem aludt az éjjel, mint a mennyasszonyok általában, ha mennyezőjükre készülnek. A rét egyik végébe a szőnyegekkel s falombokkal ékesített emelvény felé tartottak, ott szándékoztak megtartani az esküvőt. Onnan nézték volna a táncokat és az előadásokat. De ebben a pillanatban harsány hang csendült fel a hátok mögött. Várjatok! De sürgős a dolgotok! Ezekre a szavakra mindnyájan visszafordultak, s látták, hogy egy feketébe öltözött férfiú kiabál, akinek ruháját láng formára kivágott, vörös csíkok tarkítják. Fején, amint ki lehetett venni, ciprus lomb gyászkoszorú, kezében pedig nagy görcsös bot volt. Mihelyt közelebb jött, mindenki ráismert a derék Bazilióra, s mind különös érdeklődéssel várták, mit fog szólni, mondani. Féltek, hogy valami bajt okoz. Lihegve kimerülten érkezett, s a mátkapár elé jutva acélhegyű botját a földbe szúrta, elsápadt és szemét kvóteriára meresztve, remegő és tompa hangon így szólt. Jól tudod, hálátlan kvóteria, hogy a szent hit szerint, melyet mind a ketten vallunk, neked addig nem szabad férjhez menned, míg én életben vagyok. Tudod azt is, mert reméltem, hogy az idő és szorgalmam majd az én vagyomnat is gyarapítja. Mindenkor hajlandósággal, tisztelettel vetelek körül, amit becsületet követelte. De te elfeledted, mivel tartozol tisztességes óhajtásomnak. Másnak akarod adni, ami az enyém, mert gazdagsága nem csak jó módot, hanem szerencsét is jelent. Hogy valóban az övé lehess, nem mintha azt hinném, hogy megérdemli, hanem mert az ég neki akar adni, én tulajdon kezemmel hárítom el az akadályt, a gátat. Örökre kitérek útjából. Éljen, éljen a gazdag Kamakó, a hálátlan kvitériával, számos boldog évig, s halljon, halljon a szegény Bazilió, mert szegénysége sírba vitte, és boldogságának szárnyát szegte. Ezekkel a szavakkal megragadta földbe szúrt botját, melynek fele a földben maradt, s látszott, hogy ez a bot a belérejtett hatalmas tőr hüvelye. Ekkor a fegyver markolatának nevezhető végét a földnek feszítvén könnyelmű vakmerőséggel és szilárd elhatározással hegyébe dőlt. A tőrhegye abban a pillanatban véresen jött ki a hátán, majd a penge feléig, a boldogtalan férfiú pedig vérében ázva terült el a földön, tulajdonfegyverével által ütve. Barátai megrendültek síralmas, szerencsétlen állapotától. Segítségére siettek. Don Quixote is leugrott Rosinantéról, hogy gyámolítsa, fölemelte, s úgy találta, hogy még lélegzik. A tört ki akarta húzni a testéből, azonban a jelenlevő pap azt javasolta, ne húzzák ki addig, amíg meg nem gyont, mert mihelyst kiveszik, vége lesz. Mikor Basilio kissé magához tért, bágyat nyögő hangon így szólt. Ha most ez utolsó kínos pillanatban kész lennék kezedet nékem adni, kegyetlen Quitéria, akkor még azt hiszem, vakmerőségem számot tarthatna a bocsánatra. Mert elértem azt a boldogságot, hogy a tiéd lehettem. A pap figyelmeztette, inkább a lelke üdvösségére, mint testi kívánságaira gondoljon, s kérje Istentől türedelmes szívvel bűneinek, s kétségbe esett elhatározásának bocsánatát. Basilio azt válaszolta, hogy semmi szín alatt sem akar meggyónni, amíg Quitéria a kezét nem nyújtja, hogy az ő nejévé legyen. Ez a boldogság erőt fog neki adni, és hajlandóvá is teszi majd a gyónásra. Don Quixote a sebesült kérelmét halván, fennszóval azt jegyezte meg, hogy amit Basilio kér, jogosult és méltánylást érdemlő kérelem, s azon felül nagyon könnyen teljesíthető is, mert Kamako úr becsületét egy szikrát sem sértheti, hogyha Quitéria kisasszony a derék Basilio özvegyekép megy hozzá, amennyiben olybá veheti, mintha egyenesen atya oldala mellől lett volna nejévé. Itt csak egy igenről van szó, aminek nincs semmi egyéb következménye a puszta kimondásnál, mint hogy a házasság nászágya maga a sír lesz. Kamako hallotta mindezt, és zavarában, meglepetésében azt se tudta, mit tegyen. Basilio barátai azonban addig kérték, könyörögtek, egyezzék bele, hogy Quitéria nőül menjen a haldoklóhoz, nehogy lelke csüggetten kárhozatra jusson, hogy Kamako végül is kénytelen volt úgy nyilatkozni, hogy Quitéria beleegyezik. Neki nincs semmi kifogása, hiszen úgyis csak egy-két pillanattal késlelteti vágyai teljesülését. Erre aztán mindnyájan Quitériának estek, az egyik könyörgéssel, a másik rimánkodással, a harmadik meggyőző szavakkal, s mind arra akarták rávenni, hogy nyújtsa kezét a szegény Basiliónak. A leány azonban keményebben, mint a márvány, mozdulatlanabbul, mint a szobor, se nem tudott, se nem akart egyetlen szót se szólni, és bizonyára nem is szól, ha a pap nem mondja, határozza el gyorsan, mit szándékozik tenni, mert Basilio már a végét járja. És nincs idő a hosszú tétovázásra. Ekkor a szép Quitéria szó nélkül, szemmel látható zavarban, szomorúan és bánatosan odarépett Basilióhoz. A legény szeme már majdnem megmerevedett. Lélegzete lassú, szaggatott volt, foga között Quitéria nevét susogá, és úgy látszott, hogy pogányként hal meg, nem pedig ahogy keresztényhez illik. Quitéria végre odaért, letérdelt melléje, s nem szóval, hanem csak jelekkel kérte, nyújtsa kezét feléje. Basilio még felvetette a szemét, és figyelmesen nézve rá így szólt. Ó, Quitéria, miért akkor lettél irántam irgalmas, amikor irgalmasságod gyilokká lesz, és megfoszt életemtől? Mert nincs többé erőm, hogy dicsőségemmel büszkélkedjem, és így nem enyhül fájdalmam sem, amiért a magadévá választottál, s a halál nem sokára szememre borítja borzalmas árnyékát. Csak arra kérlek, én gyászos csillagom, hogy midőn kezemet kéred, s a tiédet nekem nyújtod, ne csupán kegyelemből tedd, vagy azért, hogy újra kijátszál, hanem volt be nyíltan, s mondd meg őszintén, hogy minden kényszer nélkül adod, szabad akaratodból, mint törvényes hitvesednek. Mert csak ugyan iszonyú volna, ha engem ilyen pillanatban megcsalnál, s álnok hitegetéssel bánnál velem, hiszen oly igazán jó szívvel voltam irántad. E szavak után elájult, úgyhogy a jelenlevők azt hitték, most menten kiszáll belőle a lélek. Quitéria szemérmesen spirulva fogta meg Basilio jobbját, s így szólt hozzá. Semmiféle erőszaknak nincs annyi hatalma, hogy az én akaratomat kényszeríthesse. Így hát a legszabadabban nyújtom kezemet neked, mint törvényes feleséged, s fogadom el a tiedet, ha ugyan te is szabad akarattal nyújtod én nekem. S ha nem homályosítja el értelmed az a szerencsétlenség, amibe elhamarkodott cselekedetet döntött. Igen, úgy nyújtom, válaszolta Bazilió. Nem zavarodott, nem elhomályosult elmével, hanem értelmem legteljesebb épségével, amint csak Isten adta. S így mondom, és vallom magamat férjednek. Én pedig a te nődnek, felelte Kvutéria. Akár számos évig élj is, akár most mindjárt karjaim közül vigyenek is sírodba. Halálos sebesült létére, jegyezte meg Sancho Panza ebben a pillanatban, ez a fiatalember ugyancsak sokat beszél. Jobban tenni, ha felhagyna már szerelmeskedésével, s inkább a lelkével törődnék, mert úgy látom, nem a fogától, hanem inkább a nyelvétől nem tud szabadulni a lelke. Amint Bazilio és Kotéria megfogta egymás kezét, a pap megindultan és meghatottan megáldotta őket, és kérte az eget, hogy adjon nyugalmat az új férj lelkének. Amint az áldás szavai elhangzottak, Bazilio nagy gyorsan talpra szökött, és páratlan hegykesége rántotta ki a kardot, melynek hüveje még az imént saját teste volt. A körülállók alig tudtak hova lenni csodálkozásukban, és néhány együgyű hangosan fel is kiáltott, ó, csoda, csoda! Bazilio azonban így felelt, nem csoda, hanem furfang. A plébános ilyetten, rémülten szaladt oda, s két kezével tapogatta meg a sebb helyet, s csak most látta, hogy a tőrhegye nem Bazilio testén s bordái közt fúródott keresztül, hanem egy vérrel töltött bádok csövön, melyet igen ügyesen helyezett testére, a vért pedig, amint utóbb kitudódott, úgy felmelegítette, hogy ki nem hűlhetett. Így a pap, Kamakó meg a jelenlevők nagy része olybá vették, hogy kijátszották és elbolondították őket. Az új menyecske azonban semmi jelét se adta annak, mintha zokon vette volna a tréfát. Ellenkezőleg, amint hallotta, hogy csalással kötötték a házasságot, és az így érvénytelen, kijelentette, hogy hajlandó Bazilióval új házasságot kötni. Persze ebből mindnyájan arra következtettek, hogy az egész cselvetés az ő tudtával s beleegyezésével történt. Ez aztán annyira megharagította Kamakót és párthíveit, hogy nyomban bosszút akartak állani. Sokan kardot rántva rohanták meg Bazíliót, de mellette is egy pillanat alatt csak nem ugyanannyian rántottak kardot. Don Quixote állott élükre, lóháton, dárdáját szögezve, s maga pajzsával jól elfödve keresztül rontott mindnyájukon. Sancho, mert az ilyen viaskodások sohasem voltak se ínyére, se kedvére, a fazekak tájára menekült, ahonnan azt a kellemes kóstolót kapta, mert úgy vélekedett, hogy ezt a helyet mind a két fél szentnek tekinti, és bizonyosan tiszteletben fogja tartani. Don Quixote harsány hangon kiáltotta. Vissza, urak, vissza! Mert csak ugyan balgaság, ha valaki a szerelemtől szenvedett sérelmekért akar bosszút állani. Gondolják meg, hogy a szerelem és a háború mindenben megegyezik, s így, mint a háborúban megszokott és megengedett, hogy az ellenség legyőzésére cselt és tört vessünk, a szerelmi versengésekben és vetélkedésekben is meg lehet engedni, hogy a cél elérésére furfanghoz és cselfogásokhoz folyamodjunk, azzal az egy kikötéssel, hogy a szeretett személy szégyenére vagy gyalázatára ne váljanak. Kvitéria Bazilióé, Bazilió Kvitériáé volt, a menny kegyelmes és igazságos rendelése szerint. Kamakó gazdag, s boldogságot ott és akkor vásárolhat, ahol és amikor akar. Bazíliónak egyebe sincs, mint ez az egy bárányocskája, ezt senki el nem veheti tőle, akármilyen gazdag is, mert amit Isten összeadott, soha ember el nem válassza. Aki pedig mégis meg akarná tenni, annak előbb Eddárda hegyével gyűlik meg a baja. És azzal hatalmasan és olyan ügyesen kezdte pöngetni, hogy mind megfélemlettek tőle, akik nem ismerték. Sancho különben is annyira szívére vette Quiteria hidegségét, hogy egy pillanat alatt kitörölte lelkéből a lány emlékét, s így a józan, okos gondolkozású pap rábeszélése nem veszett kárba, sőt ellenkezőleg csak hamar rávette Kamankót s hozzátartozóit, hogy békén és nyugodtan maradjanak. Ennek jeléül kardjukat visszalökték hüvelyükbe, s inkább Quiteria könnyelműségét rosszalták, mint Basilio furfangosságát. Kamakó át is gondolta, hogy ha Quiteria leánykorában is szerette Basiliót, asszonykorában is szerette volna. És így csak hálát adhat az égnek, mert jobb, ha elütötte a kezéről, mintha neki hagyta volna. Amint Kamakó hozzátartozói és barátai megbékültek, s lecsillapodtak, Basilio pártfogói is lecsendesültek. A gazdag Kamakó annak jeléül, hogy nem veszi rossz néven a tréfát, és nem forral bosszút, azt akarta, hogy csak tartsák meg az ünnepet, mintha ő ülné a lakodalmát. De sem Basiliónak, sem feleségének, sem az ő pártfeleinek nem volt többé maradásuk, ezért fölkerekedtek, s átvonultak Basilio falujába, hiszen a derék becsületes szegénynek is van követője, tisztelője, pártfogója, amint a gazdagoknak vannak híveik és talpnyalóik. A távozók magukkal vitték Don Quixotét is. Legénynek tartották a talpán, aki ugyancsak nem ijed meg a maga árnyékától. Egyedül Sancho lelke borult el, amint látta, hogy lehetetlen megvárni a Kamakó ebédjét s mulatságát. Pedig késő estig tartott, s így fejét búnak eresztve, s neki keseredve követte gazdáját, amint Basilio násznépéhez csatlakozott. Így hagyta el az egyiptomi húsos fazekat, bárha emlékét magával vitte szívében. S amint a fazékban hordozott, vissza-vissza idézte lelke elé, és az elveszett, már majdnem megemésztett kóstoló bőségét, örömét. Így hát búbánatosan, s gondokba merelve, bárha most nem éhesen, szamaráról le sem szállva, követte Rosinante nyomdokát.